késeddel. Felnőttél, mint egy kis puszpánk fácska, melyet senki sem nyeseget. No, csak ne vigyezd el a szájadat, mert az úgy van. Egyben még túl gyerekes eszed van, másban már koravén vagy. Szóval egy valóságos kis figyfirigy vagy. Azt akarom, hogy igazi kisasszonyt faragjanak belőled. Nincs meg a lelki fundamentumod, az irányod, és össze-vissza beszélsz. Lásd be magad is. Azt mondod, nem szereted az Istent azért, mert ő se szeret téged. Hát az igazán felháborító, hogy így gondolkozol az Istenről, aki mindnyájunkat teremtett, és akinek a cselekedeteit emberi elme megítélni nem képes. Nem csak egy olyan gyereké, mint te, hanem még a bölcseké sem. Mert az Isten a magáéból adta az elmét, de csak olyan csipetnyit, ami senkinek meg ne ártson. Tengerből evő kanálnyit egynek, piciny sókanálnyit másnak. Ne ásíts, mert hátba ütlek! Ne tessék haragudni, okvetetlenkedett közbe parkálni. Ami engem illet, én meg a világon legjobban szeretem, ha Rozáli ásít, mert akkor látom leginkább azokat az új gyönyörű fehér fogait. Görgei elmosolyodott, és ügyet se vetve egyébre folytatta a fölvetett témát. Na, de vegyük, hogy igazad van. Ám bár nincs, hogy nem szereted az Istent, mert az se szeret téged, akkor sincs a következtetéseidben semmi észszerűség, semmi rendszer, semmi logika, mert engem sem szeretsz, holott én meg szeretlek téged. Hát erre felej, kis ördög! Ha szeretne az apuci, felelt a lány hirtelen átcsapva gyerekes modorába, hát bizonyosan hozott volna valamit. Hiszen hoztam is, hogy ne hoztam volna, jutott eszébe Görgeinek, s kikiáltott az ablakon. Hé, Preston! Hozd csak be azt a rimaszombati paksamétát! Varga uram még mindig nem került elő. Görgei már aggodalmasan kezdett az ajtóra tekingetni. Léptek, közeledtek, de bizony csak Preston lépett be, csomagot hozva, melyet mohon bontott fel Rozáli az asztalon, és azután csalódva tolt félre. Ó, te bohó apuci, kiállt a gyerekes fejcsóválással, hiszen nem vagyok én már olyan kislány, akinek nyalánkságokat szokás hozni. Na és mit akartál volna? Felhúzta a vállait pípesen. Hát, szövetet, sejmet, pántlikát, így tudom én. De közben mégse bírta megállni, hogy két pár összefüggő, szárú, vérpiros cseresznyét föl ne akasszon a füleire, s meglóbálván szép fejét gyönyörködjék a lityegésükben. Ó, Rozália, a barátocskám, fakadt ki az alispán tettetett megbotránkozással. Mikor az én tervembe vág bele, hogy nagy lány légy, akkor azt mondod, hogy te még kisleány vagy. Mikor meg neked vág be úgy a terveidbe, akkor egyszeriben nagy leánynak csapsz fel. Így nem alkuszunk, te kis róka. Ne bánts a szegénykét, mentegette újólag Zsuzsi asszony. Ne haragudjék rá, tekintetes úr, hiszen a rózsa is tarthatja magát bimbónak, mikor még zöld burokban van a fele. És a bimbó is rózsának számíthat, mikor már kihasadt a színes sejme. De ezt az ékes hasonlatot már nem volt alkalma megszívlelni Görgeinek, mert behallatszott az ajtólepedőn keresztül a gazda szava. Immáron készen vagyok. Mehetünk, ha a tekintetes úr úgy parancsolja. Görgei vette a kalapját, s kimenve ugyancsak hátra hőkölt, midőn a pitvarban, mely a tűzhely fazekai alatt lobogó rőzse tűztől meg volt világítva, szemben találta magát egy fehér turbános, májszín kaftános törökkel. Már szinte a kalapjához nyúlt, mikor megszólalt az illető nevetve. Én vagyok, én Varga János. Kegyelmed, az nem hittem volna. Hát mitől jó ez? Ez bizony arra való, kérem alásan, hogy az öreg Mohamed prófétát bolondá tegye velem a basa, ha ugyan hagyja magát bolondá tenni. Hogy tudnillik, a Korán tiltja az idegen hitű környezetet az ájtatos muzulmánoknál. Azt hiszi tehát a gazdám, hogyha török ruhában lépek be a kastélyába, Mohamed rá nem szagol a kálvinista voltomra. Nem lehet az igaz, jegyezte meg Görgei. Vagy miért tűrik meg akkor a keresztény leányokat a háremeikben? Ja, az asszonynak nincs lelke ő náluk. Elhagyván a házat, jó sintelt ösvényen indultak el, s balra kanyarodván egy odvas fánál, melyből lassú zümmögés hallatszott, padméhek lakhattak benne, természetesen a basáról beszélgettek. Pollásos ember lehet, gondolta Görgei, hogy ilyen kicsiségekben is formulákat keresgél. Nem túlságosan bigott, megissza a borocskát, védelmezte Varga. Inkább csak furcsa. Amellett azonban kedélyes, minden gőg nélkül való. Nem olyan, mint a mi nagy uraink. Hány éve van már nála Varga uram? Ez a negyedik. Azt mondják, csak néha jön ide. Egyszer-kétszer évenként rövid időre. És hol lakik, amikor itt nincs? Varga uram vállat van. Hát tudja a szösz. Hát nem küldenek neki soha levelet vagy üzenetet? Nem. Sem ő? Sem. Hogy lehet az? Hiszen előadhatná magát olyan eset, hogy értesíteni kellene. Azt már én is mondtam neki egyszer, de a következő szavakkal torkolt le. Ne kívánj tőlem felesleges dolgokat, édes fiam. Amikor az ember elalszik, s a lélek elhagyja az otthonát, vagy visszatér reggel magától, vagy vissza nem tér, de a test nem tudakozódik utána. Már most, ha a test hagyja el az otthonát hasonlóan, vagy visszatér, vagy vissza nem tér, de mi szükség, hogy az otthon érdeklődjék utána? Allah nem kívánja ezt. Azt mondott, híradással akarsz lenni, ha szükségesnek látod, de mire való volna az? Vagy valami jót tudsz mondani, és ez esetben hagyd akkorra, midőn megint találkozunk, hogy azzal is jobban örülhessünk egymásnak. Vagy pedig valami rosszat üzenhetsz, és ezt hagyd kérlek minél későbbre. Mert minden idő nyert idő, amelyből a gondokat ki lehet tolni egy későbbi időre. Irigylem ezt a filozófiát, jegyezte meg Görgei elmélázva. Csak egy basa koponyájában nőhetett ilyenre. De mégis különös, hogy a kocsisa vagy az inasa nem fecseg valamit. Egyedül jön, s rendesen ihél, úgy látszik, maga hajtja a lovakat kis kocsiában, mert senkit sem hoz magával. Ugyancsak éjjel távozik. Én csak arról tudom meg, hogy megint itt van, vagy már nincs itt, hogy a minaret tetején egy kis zászló jelzi az itt létét. Valóságosan úgy fest a dolog, mint valami titok, mondá az alispán élénkülő érdeklődéssel. És amíg itt van, természetesen ki nem mozdul a kastélyából. Dehogy, sétálni szeret az erdőben, némelykor átjön hozzám is. Most egy pár napja majd minden nap meglátogatott. Például ma is leült a ház előtt, uzsonnatált, és egy pohár tejet kért a feleségemtől, és Rozáli kisasszonnyal beszélgetett, tréfálgatott. Tud-e szerint magyarul is? Tud valahogy törökösen, de velem németül beszélget. Akkor hát ne igen beszéljünk hangosan, tanácsolá Görgei, mert hát ha itt sétálgat vagy üldögél valamely fa alatt, és hallja, hogy hogyan szapuljuk. Attól sajnos nincs mit tartani, mert otthon van, ilyenkor a melegesti órákban, mikor a hold kezd feljönni, fürödni szoktak az odaliszkjai künn a kertben, a tóban. Ezeknek a nézésében gyönyörködik, ez a legkedvesebb szórakozása. Teréngette, csettentett a szájával Görgei, egészen neki pajkosodva. Hát hiszen éppen ez a baj, mert olyankor meghalt ránézve az egész világ. És nem vagyok biztos, hogy szóba áll-e most velünk. Hogy alkalmatlanok leszünk neki, abban ellenben biztos vagyok. De mindegy, bátor ember a templomban is fütyül. És milyen korú lehet a basa? Hát egy fogatlan kecske. Észre se vették beszélgetés közben, mikor már ott álltak a hatalmas fehér falnál, mely a basa képpalotáját körül keríti oly magasan, hogy csak a legszálasabb fák tetejéről lehetett volna belátni a palota udvarára és kertjébe. Mondják, hogy a rimaszombati nyalka ifjúság közt többen akadtak, akik nem átallották olyankor fölmászni egy ott a közelben álló óriási gyertyánfa tetejére, hogy a kertben sétáló odaliszkokat meglessék. 100 év előtt az ifjak fejét vágatta volna le ezért a basa. Most már Hirilbacsa csak a szemérmetlen fát vágatta ki. Vaskos roppant vaskapu egészíté ki a falat. No, ezt ugyan botont se tudná bezúzni. Érdatlan kalapács lógott le rajta erős láncon. Ez a kalapács adhatta az egyetlen hangot, mely a külvilágból ebbe a paradicsomba behatolt. Varga uram 3-szor vágott bele a kapura, de a szörnyű csattanásra nem jelentkezett senki. Ekkor azután kivett a kaftánya zsebéből egy sípot, és belefújt. Különös éles hangja volt, mely szinte áthasította a fákat és falakat. A rigófügyből, a bika bőgéséből és a kígyó sziszegéséből összerakott sipítás tódult ki a kis szerszámból. Hát ez mi? Sziszent fel az ideges görgei, a füleit befogva. Ez a féle házi jelentés, amire okvetlenül előjön valaki, és vagy berezd bennünket, vagy sem. Nekem is be kell mennem? Nem tudom. Talán anélkül is elhiszi a basa, ha beviszem az írást, és alájegyzi. Egy fél percig sem kellett várni. A vaskapu egy kockája csikorogva mozogni kezdett, majd egy turbános fej lett látható bent a támat nyílásnál. Te vagy az, Varga effendi? Kérdezi egy kappan hang. Mit akarsz? Ő nagyságával, urunkkal szeretnék beszélni. Járj közbe, Jámbor Jusuf, hogy fogadjon. Ha összeszíd, te lész az oka, Varga effendi. Azt fogom mondani, hogy fenyegettél. Jó, 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 csak eredj, Jusuf, és meglásd, nem történik semmi bajod. Jusuf erre visszatolta a vaskockát, és elcsoszogott. Ki volt ez? Kérdé Görgei, kit most egyszerre érdekelni kezdett ez a keleti romantika. Úgy tetszett neki, mintha ámbra illat szivárogna ki belülről. Egy eunuch, tekintetes uram. Igazi eunuch? Természetesen igazi. A kutya meg a macska. Csodálkozott az alispán. Nem adnám egy vaklóért, ha egy kicsit körülnézhetnék oda bent. Hát bizony nem lehetetlen, hogy része lesz benne. De mi a basa engedélye nélkül is megtehetjük, hogy oda visszük az olvasót, ahová tilos a belépés. Mindenek előtt ámulatba ejt egy szép kastély kis erkéllyel, kiugrókkal, kupolás előcsarnokkal, a bal szögletben karcsú minarettel. Nem volt megvilágítva, mindössze egy kis lámpa égett misztikus vörös fénnyel a lépcsős feljáratnál. A hold sarlója szabadon játszhatott a maga sejtető színeivel, és olyannak tüntette fel, mintha barnás-fehér sókockákból építették volna fel az Aladdin csodalámpájának szellemei. A fantasztikus holdfény, a törökökek kedves égi teste, még a kastélynál is szebbé bűvölte a kertet, mely az épület hátterében kezdődött. A buja növényzet mintegy pihegni látszott, a langyos este páráit beszívta és a magáét kilehelve. Virágok, bokrok összefolytak sötét bodros hullámokká, és mintegy zsámolyául szolgáltak a nagy fáknak, melyekhez függő ágyak és hinták voltak erősítve. Az egyiken nyulánk termetű hölgy ült. Testhez tapadó fehér, csalánszerű szövetben, mintha asszony alakká formálódott bárány felhő úsznék sötét alapon. Egy eunuk állt mellettes egyet-egyet lódított a hintán, mely fehér sávot írt le röptében a kúszó növényeknek, a földön vonszolt palástjára. Távolabb a lombozatok rostézatán keresztül egy kékes csillámló lapfolt látható, mint az égnek egy odaesett darabja, melyből a csillagok följebb tolódtak. Egy tükörkart pengékből összeállított rámában. Milyen bohókás csalódás! Nem tükör az, hanem tó. A ráma kart pengéi sások körülöttes, a kart pengékre szúrt, csillagok, felnyúló, fehér liliumok. Hát azok a többi mozgó, hajladozó fehérségek. Nyisd ki még jobban a szemedet, vagy talán hunyd be egészen, jámbor halandó, ha nyugodtan akarsz aludni az éjjel, mert azok a basa odaliszkjai, akik most a fürdéshez retkeződnek. A tavon innen egy kis tűz szikra piroslik. Ahol a tűz szikra pislog, ott van a basa csibukja, és ahol a csibuk van, ott keresendő maga a basa is. Egy puha zsője székben elterpeszkedve ül, lehajló lomb mennyezet alatt, s nézi a mámorító jelenetet. Sárga papucsokba bújtatott lábait kényelmesen egymásra rakva, miután turbányát egy csonka gajra akasztá, izzadó homlokát meg-megtörli a fehér burnusza ujjával, húsos duzzadt szemhéjai alul, fáradtan merednek apró, kiégett fényű szemei a tóra. Inkább csak megszokásból, mert a gondolata másút jár. Hiába úgy van az ember alkotva, hogy mindent megun. A paradicsom is pusztán egy kis ideig paradicsom, azután már közönséges kert, s végül csak ugar. Hilil basának új vágyai támadtak, és ez nem csoda. A kor illendő méltánylást érdemel. Egy öreg embert, aki okos, le nem köthet egyetlen vonzalom, mint valami fiatal szeleburdit. Annak már joga van a válogatáshoz. Az már filozóf, aki nem az élvezeteket keresi, hanem az összehasonlításokat, a tapasztalatokat, szóval a tudást. Az nem pazarolhatja az idejét akármire, mert ő neki már kevés ideje van. Egy süldő leánykát pillantott meg az erdőmesternél egy ártatlan gyermeket, aki még semmit se tud. És éppen ezért felette ingerlő ő előtt, aki már mindent tud. Egyszer beszélt vele, és azóta igézet alatt áll, folyvást fejében motoszkál a képe. Főzi a terveket, miképp nyerhetné meg? Az a kérdés, kiféle, miféle leány. A bimbónak mindenek előtt a tőjét kell megnézni. Mert ha egy kicsit magasan nyílik, öreg embernek nagyon nehéz felnyúlni érte. De hát ha alacsonyan van, lehajolni az öreg ember is tud. Ez iránt pedig Vargától lehetne felvilágosítást kapni, és esetleg egyéb hasznos útmutatást és segítséget. Csak ne volna olyan becsületes és goromba. Okokon és módokon faragcsált furfangos elméje. Vargával bajos beszélni, Varga gyanút kapna és eltávolítaná a lánykát. Talán Vargáné útján lehetne boldogulni? Hát, ha szegények a szülei és könnyelműek. Nem ajánlkozhatna, hogy kineveli, mondjuk énekesnőnek, hiszen így szokták ezt a mecénások. Vagy nem alkalmazhatná-e nagy fizetéssel valaminek, a pénz végre is nagykerítő. Igaz, még gyermek, talán csak 14 éves, de hát nem természetese, hogy egy öreg ember ilyenben lejje gyönyörűségét. Hiszen emlékszik rá, mikor fiatal gyerkőc volt, az érettebb menyecskék vonzották, a 30 évesek. Vagyis akik annyinak mondták magukat, tudnélik a 35 évesek. Most ím elérve a tisztes kort, a természet szent törvénye, az akkori eltávolodást a maga korabeli fehér néptől egy hervadó generációhoz, elmésen behozza ismét egy eltávolodással a maga korabeli fehér néptől, Isten ments tőle, egy serdülő generációhoz. Gyönyörű kiegyenlítés ez, és minden normális és becsületes ember tartozik vele. Ezeket forgatta elméjében a becsületes jámbor Hilil basa, bizonyára Allah bölcsessége iránti bámulatból, ki akképpen rendezi, hogy semmi se veszhessen el a természetben, tehát a serdülő lánykák iránti epekedés sem, csak a beosztásban mutatkozik némi különösség, Midőn az eunuch megzavarta, jelentvén, hogy odakünn megszólalt a Varga effendi sípja. Mit akar? Mordult rá a basa. Fényes ábrázatod elé akarna járulni, ó, uram, mégpedig tüstént, mindennel fenyegetett, ha nem jelentem meg. Eredj, kérdezd meg bővebben, miről van szó. Kisvártatva visszajött az eunuch. Megkérdeztem Varga effendit, arról van szó, hogy egy idegen, aki vele van, csak abban az esetben mehet vissza Szabadkára a pestis komisszió miatt, ha magasságod aláírással bizonyítja, hogy ide jött az erdőmesterhez, és innen ment vissza. Vagyis, hogy nem volt ostjámban. Eredj, mondd meg, nem érek rá most firkálni. Ez a Varga is mindenféle embereket fölszed, hogy alkalmatlankodjék velük. Azt mondja, a vendége annak a lánykának az apja, akinek a virágot és a datoját vittem parancsodból a minap. Á, úgy kiáltott fel a basa élénken, felugrott a székről. Akkor eredj és bocsásd be azt az idegen embert. Vezesd őt a kék szobába. Az eunuch földig hajtotta magát. Igen, uram, és Varga effendit is bebocsássam. Nem, várja meg, künn. Csak abban az esetben lehet bebocsátani Vargát is, ha az idegen nem merne egyedül belépni. Az eunuch sietve távozott. Hiril basa pedig rendbe hozta öltönyeit, begombolta burnuszát, megigazította gyüremléseit, fölvette turbányát. Azután szép csendesen kiverte a csibukja hamvát egy tulipán harangjába. Egy picint fels alá járt a kavicsos ösvényen, alkalmasint tervet készítve az idegen ember kellő kikészítéséhez. Majd hirtelen elhagyta a kertet, a palota bejáratához kerülve felcsoszogott a lépcsőkön, s egyenest benyitott a kék szobába, ahol már várta az idegen, egy fali festmény nézésébe merülve. Szálem aleikum, légy üdvözölve födelem alatt, mondá a basa, kezeit mellé összetéve. Görgei meglepődve fordult meg, és az előre kieszelt köszöntést kezdte darálni. Allah nevelje meg szerencsédnek mértékét, nagy tekintélyű úr és férfiú, legyen pedig. Egyszerre azonban benne rekedt a szó, egy pillantást vetve a basára, ki a tekintettől ilyetten hátrahőkölt, akaratlanul tört ki belőle a felkiáltás. Nini, mit keres maga itt, Kvendelapó? Kvendelapó, mert hogy ő volt, elsápadt az első pillanatban, felismervén a szepesi picei sepánt. Ez aztán a fátum. Hát mit védett ő az ördögnek, hogy ezt most idehozta? Hiszen inkább azt hitte, hogy a kedvében cselekszik, tudnék az ördögnek. Ó, jaj, hát ő a kislány atya. És istentelen bűnös gondolatáért, melyet a bakfis iránt táplált, nyomban utól érte a bűnhődés. Nem csak a szégyenkezés bántotta a helyzetért, nem csak a bosszankodás az inkognitó összeomlásáért, hanem a babonás emberek félelme is ránehezült. Nem csak a nagy tekintélyű alispánt látta magával szemben, hanem a bosszuló végzetet is éppen a lányka apjának a személyében. De ha már nem süllyedhetett egyszeriben a föld alá, ez lett volna ebben az esetben a legkényelmesebb, mást alig tehetett, mint hogy hirtelen a tréfa rongyaiba öltöztette a sajnálatos eseményt. Hehehehe, kacagott fel. Hát ez igazán kapitális. Ki mondja, hogy nincs szerencse? Ho-ha-ho, nem adom 1000 forintért. Tessék csak helyet foglalni. Na de ilyen nagy megtiszteltetés, enyém szegény házamnak, ilyen rendkívüli szerencse. Rossz színész lett volna belőle, mert olyan savanyú képet vágott ez a rendkívüli szerencséhez, mintha borsot harapott volna ketté. Hát bizony mindjárt kiugrok bőrömből, enyémből, örömömben. És valóságosan elkezdett ugrálni és táncolni, mint egy szétszelesedett gyermek. Azt kérdezi, domine spektábilis, hogy mit keresem itt? Hát, mi egyebet pihenek? hiszen eleget dolgoztam, ráfér engemre, hiszen én értem is, meghalt a Jézus. Görgei elmosolyodott, és meg nem állhatta, hogy ne évődjék vele. Hát igen, Jézus bizonyára kegyelmedért is meghalt, de hát úgy látom, Mohamedből is kiveszi a maga részét. Hát mit tudja tenni, szegény fejem? Mentegetőzött Kvendelapó siránkozó hangon, de dicséretére legyen mondva el is pirult, hogy még a nyaka is téglaszínű lett. Az embert beleviszik a rossz üzletek. Oh, Istenkém, a rossz üzletek! Nem lehet hinni az emberekben, domine spektábilis, olyan romlottak. Hogyan? A rossz üzletek? Hát, a belgrádi basa. Sok pénzen fekszik az imposztornál. Kölcsön adtam neki, nem tudja fizetni. Szultánát teszi Anatóliába. Hallok, hogy elkészül. Podgyász már csomagolnak. Szegény Kvendelnek még aztat sem mond, hogy bikmag. Hanem mikor oda megyek pénzemért, vereti talpamra 20-20 pálcákat. No, ez nagy violencia. Igaz, hogy akkor még nem voltam nemes ember, de a talpam éppen úgy fájt, mint egy grófé. No, mondok, ezt nem hagyom annyiba. Ezért izzadásba hozok a basát, minél fogva megkentem a nagyvezírt. Mert a Kvendel talpai csak vannak olyanok, mint más talpak, de a kezei hosszúk. Most már ráparancsolt a nagyvezír a fizetés, de miből? Nem volt egyebet csak a hárem, meg az eunuhok, meg a sok keleti pokrócok, és egyéb ilyen encse-bencse. Az jutott licitációra. Mindenki félt megvenni, jóformán senki se nem ígérte semmit. Hogy veszett nyílnek kerüljön legalább fejsze, magamnak kellett portékát megtartani, elevent és nem elevent, rabszolgákat, odaliszkokat, teppiheket, csibukokat. Ennyi a néni nem gyújt rá a tekintetes Alispán úr. Dohányt is vettem, vagy hat hordóval. Mert ezek a szamarak dohányt tartják hordóban, s bort isszák csibuk alakú kis fincsákból. De hiszen gonosz csont kegyelmed, akármit beszél is, nevetett az Alispán jó ízűen. Erre azután Kvendelapó rezes borostás arca is röhögésbe gömbölyödött. Bizony, így volt. Cirkumstanciák így hozták. Nyakamon maradt minden. Kinek adjam? Senkinek se nem kell. Hová tegyem? Sehová se nem fér. Hát itt van ez a kis erdőcském, ide hoztam, hogy ne legyen szem előtt, mert én erkölcsös ember vagyok. Akármit gondolja is rólam, domine, spektábilis, vicekómesz. Aki nem szeret másokat megbotránkoztatni. Azóta itt áll a portéka, úgy szólván raktáron értéke napról napra apad, mert az idő nyomokat hagy e finom testeken. Az éghajlat se nem jó, kivált télen. A legszebb georgiai lány köhécsel karácsony óta, s alig ha el nem megy a sárguló őszi levelekkel. Otthon meg a birkák hújják magukat. Métej van nekik. Allah itt pusztít, Jehova ott, mert csinálja juhokból bőröket zsidóknak. Azon felül a miénk Isten se pihen, csak múlt héten égett el a pucdorfi majorom, istállók, béres házak. Nem is képzel a tekintetes úr, mennyi mindenféle gond és bosszúság nyomja az embert. Legjobb, akinek semmi se nem van. De ha már van valamilyen szeret utána nézni, jó üzletember, vérében van az utánézés, hát azért jövök el ide néha megtekinteni portékácskát. Na jó, jó, csak hogy mit szól majd ehhez Kvendelni, asszonyom? Kvendelapó megrázkódott, mint mikor valami hideg hüllő érinti az ember testét. Ej, szólt azután összeszedve magát. Mit ért asszony az üzlethez? Annyit, mint paraszt az uborka salátához. Mit szólna, arról nem is gondolkozok, hiszen nem tudja. Okos ember nem köti mindent orrára feleségének. De hát, ha én megmondanám neki, Kvender úr megütődötte szavakon, és gyanakodó tekintete nyugtalanul fürkészte az Alispán arcát. És ugyan mit mondhatna, mint tényt az Alispán úr? Mindössze azt, hogy itt tetszett találni az erdőben békés fedelem alatt. Török basának öltözve folytatta Görgei. Na igen, hogy a saját ruháim ne kopjanak. Az ember végre is használja a saját övé portékáját. Mi van abban? Egy hárem közepette, mely szintén a saját portékája, s melyet szintén... Kezeit elhárítólag emelte fel Kvendel, s még a hajaszála is égnek meredtek. Jaj, ne is mondja, ne is ijeszgessen, édes jó patrónusom! Hiszen tudja, milyen alázatos hűszolgája lelkes híve voltam. Jaj, ne vegzáljon, hiszen nem tudja, milyen az enyém asszony. Gondolja a tekintetes úr a más világra, gondolja arra is, hogy még a tekintetes úr is lehet valamikor házas. Isten azonban ne adja, én nem kívánok. És gondolja arra is, hogy nem a pokol a legrosszabb hely, és hogy a katlan, amelyikben az ördögök bennünket főzni fogják, ám bátor a tekintetes urat talán azok sem erik. Még semmi se ahhoz képest, mint aki enyém Zsofka nyelve alá kerül. Az aztán meg van mángorolva. Anna Kampec! Görgei már majd eldőlt a nevetéstől. Csupa előrelátásból leereszkedett egy szófára, mely drága a korámból beleszőtt mondatokkal ékesített perzsa szőnyeggel volt betakarva. Hiszen csak tréfáltam már, hogy is árulnám én el kegyelmedet, hanem azért örülök, hogy a gondviselés hozzájuttatott ehhez a titkához, mert ezzel